Ha kérdéseid vannak...
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
A válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben?
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast.
Szép napot kívánok, én Zsótér Indi Dániel vagyok, ez pedig a Roboraptor Podcast legújabb adásba, melyben az Annihilation, a Magyar Keresztségben Expedíció című új Alex Garland filmről fogunk beszélgetni Becsek Dániellel és Pongrácz Mátéval.
Sziasztok!
Sziasztok!
Mindenképp érdemes beszélni szerintem ennek a filmnek a kapcsán egy nagyon röviden arról, hogy a stream szolgáltatók hogyan zabálják fel éppen a mozi kultúrát, ha felzabálják-e, és ez azért történt-e, mert ugye a Paramount nem merte bevállalni ennek a filmnek a mozis forgalmazását, így lepasszolta...
Legalábbis Amerikán kívül.
Amerikán kívül, igen.
De értitek, hogy arra hivatkozott a Paramount, hogy nem értik a filmet, ezért ugye nem küldi moziba. És erre a legsuttyóbb országban moziba küldi, a legsuttyóbbak a nézők, és nem néznek feliratos filmet. Szóval, hogyha van egy ilyen sztereotípia, hogy a mozinézők suttyók, akkor az inkább Amerikára igaz.
Az volt a logika elmögött, hogy ugye nemzetközi porondon sokkal kevesebb bevételt kapnak egyrészt vissza, másrészt sokkal nagyobbak a különböző költségek, ugye minden országban el kell kezdeni reklámozni ezt a filmet, a Netflixnél meg ugye csak feltolta a Netflix, aztán az arcunkba tolta március 12-én, tehát Amerikában alapvetően sokkal egyszerűbb bemutatni egy filmet, és sokkal több bevétel is van belőle, tehát üzleti szempontból azért szerintem ez volt a racionálisabb döntés, meg hát az is kérdés, hogy a Netflix ugye milyen ajánlattal ment oda hozzájuk, tehát lehet, hogy a Netflix a nemzetközi forgalmazási jogokra tett ajánlatot.
Bár azon se lepődnék meg, hogyha tényleg igaz lenne az, hogy a Paramount az nem értette a filmet, és nem merték bevállalni. Annyiban ebből biztosan igazság, hogy nyilván egy sokkal közérthetőbb és könnyebben felfogható, megérthető közönség sikere számot tevő filmet sokkal előbb kezd el forgalmazni valaki Amerikán kívül.
Volt a filmnek két producere, az egyik a David Ellison, a Skydance produkciós cég révén, másik pedig a Scott Rudin, és ezek ketten vesztek össze ugye a tesztvetítések eredményei alapján, tehát alapvetően ezt a teszt nézők írták, hogy ők nem értették a filmet, meg túl bonyolult, stb., és akkor az Ellison mondta, hogy ezt le kéne butítani, a Rudin pedig nem hagyta, és mivel nála volt a végső vágás joga, ezért nem változott a film, viszont ez meg a Paramountot hozta szar helyzetbe, mert ugye ők ezzel tudták, hogy egy forgalmazhatatlan filmük van, és akkor ugye felesbe bevették a Netflixet, hogy legalább ne annyira sokat bukjanak, hát azért így is sikerült szépen bukni vele, de azért tegyük hozzá, hogy mielőtt itt a Paramountot kikiáltjuk rossz fiúnak ebbe a történetbe, mert hát azért a Transformers, Baywatch, körök, stb.
Indiana Jones és a Kristálykoponya királysága.
Monster Trucks, csak ha tavaly felhozatát nézzük.
És a Monster!
Ugye ők voltak azok, akik bemutatták tavaly októberben az anyámat, és kiálltak mellette, tehát azért azt sem mondhatjuk, hogy a Paramount az amúgy ne akarna jó filmeket csinálni, csak hát az a helyzet, hogy a piac az őket igazolta.
Nem akar, hanem csak így
véletlenül sikerül.
Azt próbáljuk meg inkább meghatározni, hogy a teszt nézőknek mennyire lehetett abban igaza, hogy nem értették a filmet, és ezzel jó nagyot ugartunk.
Mármint, hogy mégis értették, csak nem tudtak.
Hát, vagy hogy nem értették, én ezt, hogy mondjam, könnyebben megértem azt az embert, aki ezt nem értette mondjuk szemben az Anyám című filmmel. Azért ez egy nagyobb, hát, nagyobb kérdőjel ez a film szerintem, mint az Anyám, de el is mondom röviden a történetét. Ja, arról van szó, hogy van a Natalie Portman által játszott Lana, vagy Léna?
Léna.
Aki már 12 hónapja nélkülizi a férje urát, akiről azt tudja, hogy egy titkos katonai expedíción vesz részt valahol, de nem tudja, hogy pontosan hol. Majd 12 hónappal később, az eltűnése után megjelenik váratlanul a férfi. A kiváló Oscar Isaac játssza ezt a csávót, és elég rosszul van, azonnal a kórházba kell szállítani, de nem egy kórházba tér magához a férfi és a nő, akit időközben benyugtatóztak, hanem egy titkos katonai támaszponton, ahol közlik vele, hogy a férje annyira rosszul van, és haldoklik, hogy egyelőre kérdéses az, hogy, hogy volt-e értelme egyáltalán idehozni ebbe a katonai támaszpontra. Hogy nem, kiderül, hogy van egy óriási nagy, ilyen szappa, buborék-szerű képződmény az egyik nemzeti park környékén, vagy azt körbevéve, ami folyamatosan terjeszkedik, de folyamatosan küldenek be különböző különítményeket, amelyekből egyedül eddig csak a férj tért vissza. És épp indulna egy újabb expedíció, és ehhez csatlakozik Léna ötöd magával. Belemennek ebbe a Shimmer nevű képződménybe, és négy nappal később rájönnek, hogy már négy napja ott vannak. Na és innen indul igazán a cselekmény.
Ez az első óra, és akkor igen.
Igen, ez az első órája a filmnek.
Szerintem
ez egy könyvadaptáció.
Szerintem azért nehezen megfogható ez a film, mert én úgy érzem, hogy az anyámmal ellentétben, ami az első pillanattól kezdve egy teljesen felvállalt a művészfilm, és ha lefejted róla azt a szimbolikát, vagy hát belelátsz abba a szimbolikába a dolgokat, mert végülis aztán rendező is elmagyarázta, hogy ő mire gondolt, akkor kiad valamilyen koherens értelmezést, amit végig lehet vinni az egész filmen. Na most itt ezzel szemben az történik, hogy furcsa mindfuck dolgok ide-oda, azért szerintem az első egy órában egy viszonylag földhöz ragadt sci-fi abba az értelembe, hogy egy teljesen műfai jellegű dolog, ahol teljesen lehet, hogy ilyen bizarr dolgok vannak, de hogy alapvetően nem azt kell nézni, hogy mit fog jelképezni a nem tudom a mutáns krokodil, hanem azt, hogy akkor most mi van és hogy az miért van. Aztán viszont teljesen eldobja a gyeplőt a film, ugye hasonlították itt Stalkerhez, űrod összeje,
hát igen, ez stb. A 2001 űrod összeje, hogy...
2018-ban.
Mi?
2001 űrod összeje, 2018-ban ja. És a Földön, de igen.
De nem, azt mondom, hogy mint felépítésből, hogy ott is nem tudom, van a, jó, hát az egy kurva hosszú film, és van több része, de ugye a, mondjuk az utolsó utolsó előtti harmadban ott van a robotlázadós sztori, amikor a Hall nem engedi be őket a zsilipajtón, és tök egyértelmű, hogy a számítógép öntudatra ébred, le kell győzni, stb. Van egy ilyen narratívája, és aztán hirtelen berobban ez a csillagemberes izé, hogy óriás csillagcsecsemő lesz, meg a monolittal ilyen szobába ott fekszik, és ül a néző, és most, mint a Zsótér, hogy néz rám, hogy fogalma sincs el, hogy mi az Isten történik, és mi van itt. Szóval, hogy igen, nyilván ebben is kicsit ez hasonló, amit a Daniel mond, igen, hogy egy ideig teljesen egyértelmű a film, aztán meg talált ki, hogy mire gondolt a költő.
Én azért abban vitatkoznék, hogy mennyire egyértelmű a film, mert ahogy olvasgattam kritikákat, meg elemzéseket, azért olyan túl nagy megfejtés sehol nem született, ugye az egész komplet.
Hát az egész, ez épp a vége miatt, hogy...
Igen, de hogy közben már szerintem a film cselekménye, valóban mondjuk az első egy óra az, ami tényleg teljesen kőrealista dráma, csávó eltűnt, nőnek hiányzik, csávó megjelenik, nő örül, csávó haldoklik, nő szomorú, elmennek az expedícióra. Ideig értem a filmet. És onnantól, hogy belépnek ebbe a Shimmer nevű képződménybe, ami egyébként tegyük hozzá, hogy baromi jól néz ki, és nagyon-nagyon látványos, megváltozik szerintem a filmnek, már a film idő is megváltozik, hiszen ugye elmondják, hogy aki lehet, hogy azt érzékeli, hogy aki négy napja bent van ebben a Shimmerben, képződményen belül is az idő teljesen máshogy telik, pedig ugyanazon a föld részen vannak, ahol egyébként a kutatóállomás is. Itt konkrétan ugye azt mondják el, hogy aki azt élte meg, hogy néhány napot van benne, az valójában volt, hogy hónapokat, de volt, hogy éveket töltött benn ebben a cuccban. És hát a Natalie Portman is ugye azt mondja el utólag, hogy úgy érezte, hogy csak pár napot van bent a képződményben, valójában négy hónapig volt távol. Ugyanis a film úgy építkezik, hogy az egész egy kihallgatással indul, vélhetően azután hallgatják ki ezt a Léna nevű karaktert, hogy már visszatért ebből a cuccból. Talán már kijönnek akkor valami nevet, mert a Shimmer meg a képződmény az így egy idő után
anomália
nagyon jó szappan buborék világ.
De X-térség, nem az a
de az a könyvben, itt az
is ki volt írva.
Igen, de itt a bázist hívják X-térségnek.
Igen. Maga a film is ugye úgy építkezik, hogy folyamatosan kapunk elvileg információt mi nézők arról, hogy ezek a szereplők egész pontosan Léna kicsoda, és nekünk ebből kellene megfejtenünk azt, hogy mi az, amit ő átél ebben a zónában, Shimmerben, Szappanbúrékban, X-térségben, Dómban.
Térség, na ennyi volt, simán térség. Az jó. Volt.
Szerintem. Szóval, hogy ebben a térségben, mit gondoltok erről? Milyen jó, hogy van egy sejtbiológusunk, mert az jól fog jönni nekünk az expedícióhoz. Ugyanis ezen a térségen belül a növények és az állatok máshogy fejlődnek, sőt, hogyha egészen pontosan az állatok és a növények DNS-e összemosódik, és ezáltal nem új fajok, hanem egy állandó új faj jön létre, ami különböző féleképpen manifesztálódik. És így lesz ez a fura koponya, szörnyű medve, az albino krokodil, az osztódással szaporodó virágszarvú őzikék, a nagyon-nagyon csodálatos mindenféle növényzetek, meg
ágatfogak,
növényemberek, igen, mert a növények felveszik az emberek alakját, de csak az alakjukat, mert hogy az a DNS-ben a tökéletesség, valami ilyesben magyarázza az egyik szereplő. Szóval onnantól, hogy belépünk a térségbe, onnantól semminek nincs értelme, és mindennek csak annyi értelme van, amennyi elsőre látszik.
Én azt láttam, hogy ez az egész film alapvetően az identitásról szól, a személyes identitásról. Ugye ez nagyon sok formában megjelenik, vannak párbeszédek arról, hogy mennyire önpusztítóak vagyunk, talán pszichológussal beszél erről már benne a térségben, hogy más emberként tért vissza az egyik szereplő a gyereke halála után, valamelyikükről ezt így elmondják. Ugye eleve arról van szó, hogy fér se ugyanaz, aki visszatér, és hát ugye nagyon már megjelenik ez a motivum, hogy a térség az így utánozza, vagy így duplikálja a különböző lényeket, az embereket, és hogy az emberek is kezdenek így elveszni benne, és összefolyni az egész térséges, ez például tök jó jelenet, amikor a fizikus egyszer csak így eltűnik, és valószínűleg belőle se egy ilyen virág ember lett, vagy hát, hogy ugye ezt nem mondják meg egyértelműen.
Csak azt látjuk, hogy már rügyezik az alkarja. És
igen, és aztán a következőben pedig ott van egy csomó ilyen virág ember, és ugye nem látjuk az átmenetet a kettő között, tehát hogy így beolvasztja valahogy ezeket az embereket, és ugye hát eljutunk a végére, ahol meg ezt egészen olyan szó szerinti formába is. Látjuk egyrészt ezt a beolvasztást, másrészt azt, hogy ott megjelenik egy valamiféle entitás, ami ugye elkezdi utánozni a főhősnő karakterét, a mozgását. Egyébként vicces, mert az a színésznő játssza ezt a lényt, aki az Ex Machinába a japán táncos robot volt, akivel az Oscar Isaac táncolt. Még megtudjuk azt is, hogy a férj karakteréből lett egy másolat, aki ugye az öngyilkos eredeti helyett tért vissza, és az egésznek egész filmnek a csattanója, hogy ugye a Natalie Portman karaktere is visszatért, miután elpusztította ezt az egész idegen létformát.
De nem tudjuk, hogy ő tért el vissza, vagy sem.
Valószínűleg nem. Ő tért vissza, viszont valahogy megvált.
Nem, elmondja a Natalie Portman, hogy már attól a pillanattól, hogy beléptek ebbe a térségbe, a DNS-ük már azonnal elkezdett átalakulni. Nekem alapvetően tetszett ez a film, szóval, hogy például nagyon tetszett az egésznek a idegen ábrázolása. Szóval tényleg hozzászoktunk, hogy még mindig ott tartunk tényleg, hogy a filmek többségében tényleg egy ilyen nagyon egyszerű, ilyen humanoid, esetleg állatalakú, de az állatalakú földön kívüli, az általában nem egy intelligens földön kívüli, hanem a intelligens földön kívüli, az jön a humanoid, jön a E.T. vagy valaki, vagy igen, vagy a nagy szörny, és hogy mit tudom én, hogy vagy ilyen szuperfejlett, intelligens, akkor mi beszélgetünk, vagy pedig gonosz, és el akar minket pusztítani. És az, hogy itt van ez a kollektív valami, ez a térség, mert ez tulajdonképpen, hogyha szétszóródik benne a DNS, itt nem lehet szétválasztani, hogy itt egy virág, itt egy állat, hanem ez valahogy az egész egy ilyen organizmus, hiszen ahogy a végén egy részét akar akarta Natalie Portman elpusztítani, ugye elpusztította az egészet, mert a fájdalmat, a tüzet is átvette a teljes mindenség, és ugye ez se nem gonosz, mert nincsenek céljai, nincsen, ez nem egy gonosz valami, hanem mint egy ilyen vírus, ami a vírust mi embernek gonosznak értékeljük, hát hogy megöl minket a vírus, de ugye a vírus önmagában nem gonosz, csak jön, és túlél, és fejlődik, terjeszkedik, és itt is ez történik, hogy ide jön a bolygónkra, és elkezd terjeszkedni, és mi bemegyünk emberként, és mi meg rohadtul megrettenünk, és beleőrülünk, hogy itt van valami, ami nem egy emberközpontú világunknak a része. Szóval nem az, hogy itt vagyok én, benne az ember, és én vagyok itt a csúcsa a mindennek, hanem nem, és föl se tudom fogni ezt a fajta létformát, ami itt van előttem, mert hogy nem tudok rá, nem tudom beszélgetni vele, vagy azt mondani, hogy vidd le a szemetet, mert te mától nekem dolgozol, mint a District 9-ba, hogy beraklak egy ilyen izébe, gettóba, és ott leszel földön kívüli.
Ez teljesen jó, amit mondtál, ez egy mindent lefedő organizmus, aminek nincsen annál több célja, mint hogy terjeszkedjen és túléljen.
Csak szerintem a film kicsit, szóval azért nehezen megfogható számomra a film, mert
nem az organizmusból vezeti le ezt, hanem az emberekből próbálja nem azt szerintem hogy ezt az identitás kérdést.
Szóval hiába van a rengeteg visszaemlékezés, ami a Natalie Portman motivációit amúgy teljesen egyértelműen elmagyarázza, hogy miért megy be a organizmusba, miért akar tovább menni, amikor a többiek már nem akarnak tovább menni, szóval teljesen egyértelmű, hogy ő mit, miért csinál, és nagyon jól is játszik a Natalie Portman, meg mindegyik színész, de úgy karakter szinten, szóval itt ez a rengeteg önpusztító karakter, és kicsit felemás, kicsit kidolgozatlan az, hogy ők személyenként, ők hogy viszonyulnak az élethez, hogy viszonyulnak ehhez a dologhoz, mert mindegyik valahogy máshogy viszonyul, szóval az egyik elfogadja, és ő egyé válik a dologgal, de valahogy nem volt annyira jelentős a karakter, nem éreztem benne egy olyan ívet, hogy ez egy valaminek, egy valami drámának a vége lenne, hogy ő elfogadja és egyé válik. A másik az egyszerűen megőrül és megeszi a medve, a harmadikat is egyszerűen csak fogja ma is megeszi a medve, a negyedik megtalálja a végén, hogy mi a egész, és abban nem tudom aztán úgy valahogy, hogy nem is egyé válik, hanem őt meg úgy felemészti a végén, és még a Ex Machinában egyértelműen éreztem, hogy ugye ott a mesterséges intelligencia volt középpontban, hogy mit akar ezzel kapcsolatban a mesterséges intelligencián keresztül ezzel a témával a Alex Garland mondani a emberekről, az emberiségről. Ahhoz képest itt nem éreztem ezt a nagyon tudatos valamit, hogy igazából itt mi lenne az a fő vezértéma, amit most így Alex Garland azáltal, hogy idejön hozzánk ez a vírus, hogy ezzel kapcsolatban mivel akar minket, embereket szembesíteni, hogy mi nem vagyunk tökéletesek, mert hogy az összes önpusztító csalja férjét, aki ugye eltűnt, és akkor jön valami, ami egy ilyen tiszta, egy ilyen bűntelen valami, és így felemészti a földet?
Vagy hát valószínűleg tartom, és egyébként nekem is ez hiányzik.
Mint egy ilyen tisztító tűz?
Igen, tehát hogy ez picit én úgy értelmeztem, mint az özönvizet. Tehát, hogy itt van egy újrakezdési lehetőség, csak most nem egy bibliai özönvíz formájában, nem egy zombi apokalipszis formájában, nem egy szupervírus formájában, hanem egy másfajta biológia formájában érkezik el ez a földre, és abban viszont tök egyetértek, hogy ez ideig érthető. Érthető, hogy ez valahogy az identitást célozza meg, csak közben a film végig nem állított semmit arról, hogy most az identitásunkat fel kell adni, nem kell feladni, jó az, hogyha ilyenek vagyunk, rossz az, hogyha mit kellene kezdenünk ezzel, hogy identitás, hát, hogy mi ez egyáltalán?
Pont azért, mert ebbe szerintem nincsen értékítélet. Tehát nagyon vicces volt, mert én egy idő után elkezdtem pont azon gondolkodni, amit a Máté is mondott, hogy ezen a ponton már a legtöbb filmben lenne egy ilyen értékítélet, hogy nekünk küzdenünk kell ezzel ellen a valamit.
Igen, nem is.
Fel kell vennünk a harcot, viszont itt egyszerűen csak azt láttam, hogy ez tök jól ábrázolta, és bennem is kételyeket vetett fel, hogy igazából jön egy ilyen valami, akkor nekünk az miért kell azt mondjuk legyőzni? Hát miért fontos az, hogy a mi identitásunk fennmaradjon? Tehát szerintem ez az alapvető kérdése, hogy mondjuk egyáltalán van-e érték abba, van-e érték mondjuk a mi identitásunkban, vagy van-e érték mondjuk a mi emberiségünkben? Mert a legtöbb film...
Pláne úgy, hogy ugye a kutatóállomáson lévő emberek nem is tudták, hogy mi az. Uh-huh. Tehát, hogy ugye ők igazából nem is volt cél elpusztítani eredendően ezt a dolgot, uh-huh. A cél annyi volt, hogy meg akarják ismerni. Uh-huh. És ugye folyton abban buknak el a küldetések, hogy bemennek a térségbe, a részévé válnak a térségnek, és nem tudnak róla semmit. És szerintem az, hogy Léna a végén elpusztítja a térséget, az nem is volt annyira nagyon szándékos. Mert hogy ő eredetileg nem a térséget akarta elpusztítani, vagy én legalábbis így látom, igen. Biológusként valószínűleg Léna tudhatott arról, hogyha ő ennek az organizmusnak egy elemét megsemmisíti, az hatással lesz mindegyikre, mint hogy általában tudjátok, van a Starship Troopers-ben, hogyha megölöd a főbogarat, akkor a többi bogár is meghal. Ami egy ilyen, nekem mindig egy kicsit problémás az ilyen jellegű, nem tudom, civilizációknál az ilyen science fiction filmekben, hogy attól, hogy egy elemét elpusztítod a hangyabolynak, attól a többi az miért fog megőrülni, vagy miért lesz cselekvésképtelen.
Mert nem egyének, hanem egy kollektíva,
értem.
De én ezt nem tudta felfogni, mert te ilyen arra gondolsz, hogy hiába kiirtanák a összes családodat, az összes nemzetedet, a mindenedet, te egyénként megmaradsz, mert te egyénként gondolkodsz, a hangya, az nem egyénként gondolkodik, vagy a méh, az nem úgy gondolkodik, hogy én vagyok Maja a méhecske, az egy hazugság a Maja a méhecske, mert az nem csinál ilyet, hogy ő...
Kedves podcast hallgatók, most lerántottuk a gyermekkorotok egy legszebb emlékéről.
De maga ez a térség, ez meg maga a változás, és igen, ez a fura, hogy belépnek, ez maga a változás, és azt kérném vizsgálni, hogy ezek a különböző figurák, ezek hogy viszonyulnak a változáshoz.
És ezt nem teszi meg a film.
Igen, én is. És nem is az, hogy értékítéletben, hanem hogy se pro, se kontra, mert valaki tényleg bemegy, és
azt mondja, hogy jó.
Mert ott a medve. Igen, és az egy olyan változás, ami jön a medve, és megesz a medvefarkas disznó ember. Szóval az egy olyan változás, ami ellen nem nagyon tudsz harcolni, de úgy annyira elfogadni sem akarod, hanem csak úgy megtörténik veled. És...
Igen, nálam itt volt a baj a film kettősségében, hogy ugye, mint mondtam az elején, egy ilyen teljesen műfaji vonalon működik, ahol ugye igazából arról van szó, hogy menekülünk a medve, meg a krokodil, meg a mi egymás elől, próbáljuk felfedezni az egésznek a rejtélyeit, de ennek úgy igazán nincs köze ahhoz, ami a film többi részében történik, és nekem is nagyon hiányzott a dinamika a karakterek közül, tehát hogy legyen konfliktusok, legyen, ne csak ledarálják egy jelenetbe, hogy kinek mi a háttértörténet, hanem ez mutatkozzon meg valahogy. Nekem ezek a flashback-ek se építették igazán a fősnő karakterét, tehát hogy tényleg nálam itt hibázik, hogy az első fele az szerintem nem igazán arról szól, mint a második fele, és nem sikerült azokat a motivumokat oda belegyömöszölni, hanem mint a felénél Alex Garlandnak eszébe jutott, hogy egy tök más filmet akar írni. De egyébként visszatérve erre az identitás dologra, amire engem ez a film emlékeztetett, az a Kiéhezettek 2-3 évvel ezelőttről, a
The Girl with the Gifts.
Igen.
Igen.
Aminek ugye szinte az a konklúziója, hogy a zombi filmek alap toposzával ellentétben itt nem arról van szó, hogy minket a zombik ki akarnak írtani, hanem hogy egyszerűen jön egy másik létforma, ami úgymond felemész, de nem feltétlenül kell küzdünk ellene, mert hogy ez egy természetes dolog, hogy ahogy az ember is jött és kiirtotta, na, mondjuk igen, a fehér orszarvút, jönnek a zombik, és nem kiirtanak.
Nem tudom, inkább a Neandervölgyből ja, sem, mert az azért egy...
És ami érdekes, hogy ugye ott is honnan ered az egész, egy gombából ered, aminek ugye a spórái így megfertőzik az embereket. Tehát nekem még ez is valahogy így különösen rímelt az egészre, és hogy szerintem nagyon érdekes ez a fajta fejtegetés, hogy tényleg, hogy miért érték az, hogy mi emberek vagyunk, mert ugye minden idegen inváziós film, meg zombi film emből indul ki, hogy mi emberek vagyunk, tehát mivel emberek vagyunk, nekünk kell győzedelmeskedni, de ez igazából semmiben nem más, mint bármilyen háborús retorika, hogy mi vagyunk a piros ország, tehát nekünk kell lenyomni a kékeket.
De épp ugye ez a különlegessége a majmok bolygója filmeknek, hogy ott általában ugye az emberek a mocsadékok, és ilyen, hogy ember szeretnéd, hogy az emberi faj fennmaradjon, de hogy most tényleg a pszichopata elmebeteg Woody Harrelsonnal kéne, ő lenne az én hősöm.
Aki... Na jó, de egy majommal tudsz empatizálni, egy ilyen színes, mutáns, dupla szarvasos, csillagvilágító torony, szappan buborékkal, meg annyira
igen,
nem.
De például igen, a kihezetteket, jól mondod, mert nekem is kicsit eszembe jutott, de abban pont ezt éreztem jobbnak.
Igen, ott a szkorrel sem végig volt
ott vezetve. Ott is a változásról szólt, de abban a végén volt egy nagyon erős, hát értékítélet, vagy
hát egy elfogadás csattanó, volt abban a filmben.
Ami egy ilyen generációs generációs ellentétre való reflexió, hogy hát igen, a öregek kora lejárt. Hát ez szomorú szar beismerni de 40 igen. évesen, de te már a múlt vagy, és a jövő generáció az egy más generáció, és az nem a te zenédet fogja hallgatni, nem a te ruha stílusodat fogja viselni, nem úgy fog állni mindenhez, ahogy te állsz, igen, mert egy más világ lesz már akkor.
Ebben tök egyet értek, csak hogy az expedícióból meg ez nem következik, hogy itt ez a más világ, ez a más biológiai organizmus, ez, hogy mondjam, mi itt értékítéletmentesen beszélünk róla, de a film karakterei nem tudnak értékítéletmentesen beszélni róla, hiszen azt tapasztalják maguk körül, hogy ez, ami körülöttük történik, az tök nem az, mint ami eddig történt velük, és ez alapvetően a változás az, ami itt az ellenség.
De
az,
nem ellenség, mert valaki meg elfogadja például.
Na oké, csak hogy az alap kiinduló pontja magának a küldetésnek is az, hogy terjeszkedik ez a valami, tök jó lenne, hogyha nem terjeszkedne, mert egyébként azt se tudjuk, hogy mi ez. Uh-huh. Tehát, hogy én erre gondolok, vagy erre utalnék inkább is, hogy maga az expedíció is azért indul el, hogy megismerjék a dolgot, és ez, hogy soha nem sikerül megismerni a magát, ezt a térséget, az nekem picit olyan, mintha Alex Garland azt akarná állítani, hogy a változás az eleve nem megismerhető, vagy nem lehet előre kimatekozni, és hogy ez meg végig kell, hogy menjen az emberen, de tulajdonképpen ezt sem mondja ki.
De
szerintem még pont ettől hangsúlyosabb, hogy ugye nem is tudod, hogy mit kapsz igazán ezáltal a változás által. Tehát ebben meg talán mondjuk kicsit az érkezés rímel már, mint hogy pont ellenkezőleg, mert ugye az érkezésnél az történt, hogy ott ugye az idő paradoxonok miatt a főhős végül előre látta a saját jövőjét, és hogy pont az volt az érdekes kérdés, hogy bemersz-e úgy vállalni valamit, hogy azt tudod, hogy annak rossz lesz a vége, itt meg pont az ellenkezője az, hogy úgy is felmered-e adni az identitásodat, hogy igazából tudod, nem kapsz semmit helyette, tehát hogy ez a teljes identitás feladás, hogy nem az van, hogy mint a kiéhezettek zombiainál, hogy akkor van egy másik, van egy zombi identitás, aminek szintén megvannak a saját keretei, a saját szabályai.
De ez az, hogy az eddig felsorolt filmekben valamit feladunk valamiért.
Igen, itt meg nem.
Itt meg nem adunk fel, igazából azt tudjuk, hogy mit adunk fel, de nem tudjuk, hogy mi az, amiért fel akarjuk adni ezt a valamit.
De ez pont ez az izgalmas
benne,
nem? Igen,
csak hogy az allegóriáját meg nem értem. Tehát, hogy érted, azt értem, hogy a fiatal gyerekek, vagy a zombi gyerekek, az idős emberek, meg az idős emberek, és amiről a Máté beszélt, hogy van egy ilyen generation gap. De itt hogy azt nem mondjam, metaforája ennek a, vagy minek a metaforája?
Szerintem ennek nincs olyan értelemben allegóriája, hogy van egy koherens ilyen tanmeseszerű üzenete, mint a már említett anyámnak, hogy akkor ne bántsátok a földet, mert a szar, vagy nem tudom, mit lehetne így kihozni.
Hát még négy másik.
Igen, de hogy valami ilyen végeredményben ilyen bot egyszerűségű szentenciákra le lehet egyszerűsíteni az anyámat, és ezt a filmet meg nem lehet, mert ez úgy nyitva van hagyva, és ez nekem valahol szimpatikus, tehát hogy igazából nem szádbarágja az üzenetet, hanem tovább gondolásra kész, tehát hogy pont az, hogy neked kell eldönteni, hogy amikor ez a két figura az utolsó snitben megöleli egymást, hogy akkor ők most egy jobb létezést kezdenek el, vagy egy más létezést, és hogy sajnálnunk kell őket azért, hogy ők nem Léna és, nem tudom, hogy hívták, Léna és Kén voltak, akik mondjuk annyira Kén, például nem szerették egymást.
Érted,
és
hogy Káin már megölte a testvérét.
És hogy, tehát, hogy így...
egy ilyen metafora.
Nagyon szép, mert köszönjük.
Szóval, hogy, tehát, hogy akik ugye eredetileg nem szerették egymást, de most például lehet, hogy egy sokkal harmonikusabb létezést tudnak megvalósítani ezáltal.
Hát
a mutáns növényi akár.
Azt láttuk, hogy szeretik egymást. Tehát, hogy ennél jobban nem szereteti katona feleség a katona férje. És fordítva.
Jó, akkor nem azt mondom, hogy nem szerették egymást, de még nem működött köztük a dolog. Hát megcsalta őt a csaj.
Hát
és...
miután már fél éve nem tudsz semmit a csávodról. Hát van ilyen. Tehát, hogy ez...
Olyan furasz volt, hogy nyilván olyan gondterhelte a katona, és nem lehet csak azért gondterhelte, hogy bemegy a halál ismeretlenbe, és hogy nem tud semmit, de hogy olyan fura, hogy elköszönt, olyan rideg és hideg volt, ahogy elköszönt a Natalie Portman.
Nem tudom felidézni konkrétan, de hogy én pont ezen gondolkodtam a film alatt, hogy most ez a megcsalós jelenet utána vagy előtte játszódik, és valamiért nekem az jött le, hogy az még az előtt, hogy a Kén elment volna, de lehet,
elképzelem,
hogy nincs.
Nem tudom, hogy miért. Mert hogy ha erre bármilyen minimális jelet látnánk Kén és Léna kapcsolatában, de hát azt látjuk, hogy ők tök boldogok, a két gyönyörű testű ember a gyönyörű franciágyában gyönyörűen huncutkodnak, meg ölelgetik egymást. Hát én nekem ebből nem az következik, hogy a szomszéddal összeszűröm a lebe.
Jó, mert ez nem szájbarágos.
De tényleg, amikor beszélnek erről ott a akivel megcsalja, hogy ezzel a
fekete
bácsival, és akkor megkérdezi, hogy hát most miért akarod, hogy hagyjuk abba, mert hogy nem tudom, hogy és ott egyszerre megkérdez azt is, hogy rájött-e a férje, de meg azt is, hogy azt hiszem, hogy meghalt, vagy valami baj esett, szóval nekem arra gondoltam rá, hogy abban a pillanatban nem volt ott a férje, hanem valami kiküldetésem volt, de hát az lehetett egy másik kiküldetés is, meg ugye ez a kiküldetés.
Na jó, csak hogy akkor viszont a film miért nem foglalkozik Lénának azzal a problémájával, hogy amikor az ő katona férje elmegy a titkos bevetésre, ki tudja mennyi időre, akkor ez neki bármilyen problémát okozzon, mert hogy kizárólag ebben a jelenetben fejeződött ki, de időben meg nem vagyok benne biztos, hogy jó helyre volt rakva, mert én ezt úgy értelmeztem, amit most elmondtál, Máté, hogy hát azért dugok én a fekete tanárral, mert a férjem ki tudja, mikor fog hazajönni, és már milyen régóta elment, iszonyat nyomasztó nélkül az életem, és valamivel fel akarom dobni a hétköznapjaimat, és ugye az, hogy megkérdezi a tanár, hogy rájött-e, az vonatkozhat arra, hogy attól ők még beszélő viszonyban vannak, de ugye rögtön azt mondja a fickó, hogy különben se tudjuk, hogy éle vagy hal-e. Ami meg már arra vonatkozik, hogy hát igen nem tudjuk, hogy mi van vele.
Mindesetre az alapkérdése visszatérve, tehát hogy szerintem ez egy ilyen teljesen nyitva hagyott ítéletmentes befejezés, ahogy tulajdonképpen az Ex Machinája is, tehát hogy ott se az volt, hogy... Ilyen... Hogy most akkor azt hoztuk ki ebből, hogy az emberek szararcok, vagy de. Hogy a robotok...
Az
elég erősen azért. Arról szól, hogy az emberi faj az egy úgy mocsadéka. De minden esetre akkor szerinted a...
Tehát az Ex Machinában szerintem...
Expedíció szerinted arról szól, akkor ez egy ilyen filmes Rorschach teszt, egy ilyen...
Nem Rorschach teszt, az utolsó Jedik, amire te
ilyen,
gondolsz.
Egy ilyen bluff. Egy
nem,
ilyen
nem
bluff.
Bluff, hanem van egy kérdésfelvetés, amire mindenki meg... Tehát, hogy nem, mert az anyám azt szerintem sokkal inkább az a
kérdés,
amiben...
Akkor azt a kérdés fogalmazd
hát meg. Bennem ez a kérdés, hogy így felhoz ilyen témákat, hogy...
Mi a kérdés?
Hát, hogy például miért fontos, hogy nekem van identitásom? Miért fontos?
Na, és innentől kezdődne nekem a film, igazából. És pont ez a kérdés, amit most feltettél, az persze ott van ezekben a jelenetekben, de még sincsen ott a jelenetekben, mert hogy a jelenetek soha nem foglalkoznak annál több ideig az identitással, amíg mondjuk két szereplő beszélget róla.
Ez tény, hogy ez nincs jól végigvezetve, nincs hogy úgy mondjam, egy hipotézisre felállítva belőle.
Ráadásul de... gondolj abba bele, ami van az a jelenet, ahol a Léna a diákjainak előadja, hogy hogyan osztódik egy sejt. És hogy egy sejt, egy egészséges sejt ugyanúgy osztódik, mint egy tumor, ami meg egészségtelen. Tehát ez azt jelenti számomra, és mondjuk itt visszakanyarodunk akkor ahhoz, hogy hogy a térség terjed, az nem rossz vagy jó dolog. Maga a terjedés, maga az identitás nem pozitív vagy negatív dolog. De ott van még egy fogalom, amivel nem foglalkoztunk még, ugye az a duplikálódás. Yeah. Hogy itt alapvetően, amikor a szarvas megkettőződik, amikor osztódva szaporodik, akkor két ugyanolyan szarvas lesz egy időpillanatban, amikor Lénát leutánozza ez az olajbőrű szörny lény, akkor tulajdonképpen ott is duplikálódik az ő személye, mitől ugye Kane is duplikálódik a világon belül, tehát ez meg már felvet még egy olyan kérdést, aminek nyilván ugyanúgy az identitáshoz van közel, de ez is inkább csak kérdésként leveg ott, és nem azt mondja, hogy az identitásod megduplázható, de nem, vagy nem duplázható meg, vagy hogyha már te magad megdupláztad az identitásod, akkor az ugyanaz az identitás, vagy nem? Tehát, hogy annyi kérdés van ebben a filmben, ami nekem nem feltétlen azt erősíti, hogy az forgatókönyvileg olyan nagyon-nagyon jól ki van találva, vagy le van...
Abszolút, tehát én azt gondolom, hogy igen, ezt jobban ki lehetett volna dolgozni, főleg az első egy órára tekintettel.
Mert hogy az első egy óra tök jól össze van rakva egyébként, csak szét van húzva egy órában. Egyébként fél órás jelenet sor szerint.
Abszolút, és tehát én csak azt mondom, hogy azért szerintem van különbség egy filmes Rorschach teszt között, ami így nem tudja, hogy mit akar állítani, vagy pontosan, hogy nem tudja, hogy mit akar kommunikálni, míg ez tudja, hogy mit akar kommunikálni, csak nem tesz állításokat, nem tesz hipotéziseket, nem dolgozza ki teljességében a témát, hanem inkább felveti azokat a kérdéseket, amik Alex Garland fejében ott voltak kissé kifejtetlenül. De hogy ilyen értelemben mondjuk szerintem azért a korábbi filmjeit, tehát hogy az Ex Machinára se lehet mondani, hogy az a csattanója az egy ilyen egymondatos konklúzióban megfogalmazható lenne. Szerintem a 28 nappal későbbre se nagyon, tehát hogy ezek inkább egy ilyen tovább gondolkodáshoz egy ilyen löketet adó filmek. Hát, jó, mondjuk a 28 nappal később az azért inkább szóval definitív. Jóval, igen.
Nagyon... A Dredden sokáig tovább gondolkodtál.
De mondjuk azt azért hozzá lehet tenni az általad felsorolt filmekhez, minusz a Dredd, hogy azért a 28 nappal később az Ex Machina és az Expedíció is végső soron ugye azt a kérdést próbálja meg feltenni, hogy az ember az mitől ember, és hol válik el az ember attól ember, hogy ösztönös? Nem, mert ezt látjuk a 28 nappal későben. Az ember attól ember, hogy érzelmei vannak? Nem egészen biztos, mert úgy látszik, hogy egy mesterséges intelligenciának is lehetnek érzelmei. Az ember attól ember, hogy identitása van? Nem tudjuk, hiszen azt látjuk, hogy bármikor duplikálhatóak ezek az identitások, és kérdés, hogy ez ugyanaz-e az identitás, mint amiből eredetileg duplikálódott. Tehát, hogy szerintem Alex Garland mindig ugyanoda tér vissza, és ez egy nagy köszönj, hogy az ember micsoda, de azért összességében mégis erről van szó, mert mindegyik filmjének a végén ezt a kérdést tesszük fel, hogy oké, de akkor ebben az egészben az ember hol helyezkedik el. És abban nagyon mélyen egyetértek, hogy az identitás, mint fogalom, elég erős megfejtése lehet ennek a filmnek, csak nem tudjuk, hogy a képletbe hova kell helyezni, hogy megkapjuk rá a választ az egyenlősége a másik oldalán.
Igen, szerintem azért ez lehet a frusztráló sokaknak. Nem mondom, hogy nekem nem volt teljességében frusztráló, de én valahogy tudtam értékelni, hogy nem akar itt számba rágni semmilyen konklúziót, tehát nekem az anyám is tetszett nagyon, de hogy ott meg inkább az volt a frusztráló, hogy így mindenképpen bibliai párhuzamok, tehát hogy mindenképpen így valamilyen koherens, vagy nem koherens a jó szó rá, mert nyilván azt én se várom, hogy teljesen széteső legyen a film, de mindenképpen valami értelmezési síkra akarta lehozni, tehát hogy benne voltak a bibliai párhuzamok azért, hogy én be tudjam helyettesíteni ezt a bibliai történetbe, aminek van eleje, közepe, vége, de hogy így számomra azon kívül nem mondott túl sokat, hogy hát igen, ez megfeleltethető a bibliai történetnek, vagy ez megfeleltethető a föld elpusztításának, de bennem az a film például nem vetett fel úgymond kérdéseket, amin én elgondolkodtam volna, hanem egy példabeszéd volt, aminek szépen megfogalmazható tanulsága volt, de rám nem hatott inspirálólag, még mondjuk az expedíció, igen, annak ellenére, hogy egyébként lényegesen kevésbé koherensen volt kidolgozva.
Máté, neked a Kobrán kívül volt olyan film,
ami inspirálóan hatott? Az az igazság, hogy a Kobra óta nem készült jó film a világon.
A Robotzsaru se?
Szerintem az még előtt, a Robotzsaru az még az első Robotzsaru.
A Kobra az mikori?
Az 86-os.
Hát a Robotzsaru 87-es.
Jó, akkor
de nem volt jó,
akkor hogy Akkor a Robotzsaru sem jó. Nem, mindegy. Nem, hát én most két dolgon gondolkodok. Egyfelől ugye egésznek a teremtéshez való ugye köze a filmnek, hogy ezzel kapcsolatban mit mond, hogy ugye mi emberek meg vagyunk róla győződve, hogy nyilván, hogy Isten képére lettünk teremtve, hogy mi vagyunk a csúcs, ugye, hogy bármi más, de hogy nyilván, hogy ahogy mondják a filmben is, hogy mi sem vagyunk tökéletesek, és akkor nyilván jön egy ilyen, mármint, hogy genetikailag nyilván nem tökéletes az ember, ugye a filmben elhangzik, hogy például öregedés az egy genetikai hiba, ott van például egy krokodil, ami elér, nem tudom, 800 évet ér, de nincs olyan krokodil, ami természetes.
150 az a 800 év.
Jó, de hogy nagyon kevés az olyan krokodil, ami öregségben múlik ki, mert előbb megölik egymást, meg levadásszák, szóval, hogy az ki tudja, meddig él egy krokodil, hogyha a természetes körülményében tényleg semmire nincsen gond, hogy erre az ember nem képes, szóval, hogy annak úgy kampec, olyan 110 max.
Igen.
Hogyha sok viszkit iszol, meg szivarozol.
Igen, meg megnyersz egy világháború.
De mindegy, és akkor itt jön egy ilyen teljesen más valami, ami
alapjaiban rombolja,
kiválasztja a legjobbat, és csak a legjobbat hagyja, és az egész olyan gyönyörű, és sokkal tökéletesebbnek tűnik, és nagyon más az egész. Szóval amikor anyag, antianyag találkozik, és kölcsönösen kioltják egymást, energia felszabadul.
Az annihiláció?
Igen.
Ezt a szociológiai tanulmányt?
Nem, ezt a rengeteg filmkritikában, mert mindegyik leírta ugyanezt, aki filmmel foglalkozott, hogy azt nyilván, hogy
vezetett. És hát azt hiszed, hogy recenzió.
Igen.
Lol.
Hogy most már nem podcastelek, hanem most már tudományos ismeretterjesztő műsort. Ez itt a Robonat Geo. Na, minden esetre, hogy és akkor ezt hogy látod bele a filmbe, hogy akkor a antianyag, az ember az anyag, mondjuk az identitás az anyag, és ez a kollektív térség, ez a valami, ez az antianyag, és hogy találkozik a kettő, és mi marad a végén, hogy látjuk, hogy nem maradhat meg mindkettő a végén, szóval, hogy ugye Natalie Portman is elpusztítja akár önkéntelenül a saját mását, az eredeti Cain az öngyilkos lett, szóval, hogy a kettő nem maradhat meg a végén, de valahogy a Natalie Portman, mert még is van, egy ilyen keverék éli túl a végén a filmet, és mi lesz ott, hogy találkozik a nem keverékkel, és akkor megfertőzik a teljes emberiséget?
Hát én egyébként ezt így értelmeztem a filmnek a legvégén, ezt az ölelkezést, hogy hát oké, abban a formában, ahogy eddig gondoltuk, nem terjed ugyan valóban tovább a szappabuborékvilág, de már hordozza magában legalább két ember ezt a fajta biológiai, nem tudom, másságot, mert nem mondanám fejlettségnek, vagy primitívségnek, de hogy ez mindenféleképpen egy másfajta biológiai módszer.
Egy más létállapot, igen, konkrétan. Igen, a létezésnek egy olyan foka, ami nyilván az ember számára egyszerűen tényleg felfoghatatlan, hogy
nem. Mondjuk nekem az Evolúció című Head & Shoulders reklám jutott eszembe még, milyen érdekes volt abban az evolúció, meg a teremtés, de viccet félretéve szerintem abban biztos nagyon jó az a film, hogy amit a Dani is mondott korábban, hogy nagyon jó kérdéseket szegez a nézőjének, amiben szerintem viszont megállapodhatunk, vagy hát úgy látom, hogy Mártéval ebben jobban egyetértünk, mint veled, Dani, hogy azért néhány válasz is dukált volna itt a kérdés fel.
Nem is az, hogy válasz,
nem csak elég nyitott.
Nem az, csak jaj, engem tényleg konkrétan a szóval, hogy én nem konkrét válaszokat várok, nyilván ilyen, tényleg, hogy rágják számon, mert most így, ilyen itt most így...
Hát, hogy a Darth Vader az apja a Luke Skywalker.
Igen, azért most itt elég elproliskodjuk ezt a magas filmművészeti műalkotást, hogy fingunk sincs róla. Szóval... De igen, szóval hogy egyszerűen tematikailag nehéz megragadni.
Bocsánat, a kedves nézőknek csak annyit, a hallgatóknak annyit elmondani, hogy már egy pillanatra nyitott szája megállt a mikrofon előtt, tekintetét a falra szegezte, majd folytatta a mondandóját, és nem tudjuk, hogy akkor mi történt abban az egy idő pillanatban. De lehet Máté sem tudja, hogy látom, igen.
Nehéz úgy, nem tudom, tematikailag megragadni. Szóval ez egy gyönyörű film, tényleg. Szóval annak ellenére, hogy mondjátok, hogy hosszú, én például nem éreztem hosszúnak. Néha, talán a flashbackeket kicsit, néha már a film második felében már kicsit úgy éreztem, hogy értem, hogy miről van szó, hogy nem kell még egyszer a flashbacket berakni, de ilyen a végére úgy kicsit úgy tematikailag az egész úgy szétfolyik, szóval tényleg benne van ez az identitás, ez a teremtés, hogy az ember mitől ember, hogy egész evolúcióval kapcsolatos kételje az embernek, hogy tulajdonképpen igen, egy véletlen folyamán alakult olyanná a világ, amilyen, és akkor mitől lenne tökéletes? Mi van, hogyha egy kettővel több meteor csapódik be 800 000 évvel a Földre, akkor lehet, hogy mi is ilyen gombalények lennénk most. Hát...
Ezzel a gondolattal akkor magukra is hagyjuk a kedves hallgatókat, még annyit hadd kérjek meg tőletek, hogy értékeljétek egy 10-es Raptor skálán ezt a filmet.
Én nem tudom, én egy minimum 8, majd újra nézem, és eléggé úgy el leszek kámpicsorodva, ha például ilyen Netflixes boszorkány hadjárat miatt, de ezt a filmet technikai kategóriákban nem lehet Oscar-díjra jelölni, mondjuk fényképezés szintén, mert hogy igen. Ez az a film, amit tényleg szóval, hogy már rég volt olyan film, amit itthon ugye bemutattak a moziba, én mégis súnya geci módon letöltöttem, de nem éreztem úgy, hogy bármit kihagytam volna, hogy otthon nézem, de ez az a film, amit ugye, ezt tényleg akartam volna nagyvászon látni, mert hogy ennek tényleg nagyon jó, nagyon kreatív, újszerű, szép, gyönyörű látványa van.
Daniel? Hát én is 8 dupla csillám szappanbuborék raptort adnék rá.
Én a magam részéről úgy vagyok vele, hogy ez nálam első nézésre egy 7-es, amiből simán lehetne 6-os, de akár 9-es is. És egy dolgot kiemelnék, hogy a jelenet a kandalló szobában, ahova betipeg a medve, és női hangon sikoltozik, az
kurva nyomasztó.
Elképesztő para az
a dolog óta nem
igen,
láttam
de én. Tényleg
de
az a jelenet...
Nem is volt jó.
Micsoda? A dolog egy nagyon jó film.
Nem, szerintem ez is az van, itt is az, amit a dologban, hogy az ötlet amúgy marha jó, de pontosan ugyanúgy van megcsinálva, igen, mint ahogy te megcsinálnál igen. Egy horror
hát jelenetet. Tudod, ez a Stalker találkozik a dologgal, találkozik az életfájával, aztán mint a anyag és ellenanyag, a végén kicsit kioltják egymást.
Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, én Zsóti Lindi Dániel voltam, köszönöm a vendégeknek, hogy itt voltak.
Sziasztok!
Sziasztok!
Hello.
Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt mára a Roboraptor.